Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása jöjjön a Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök Isten. Amen. Hitünk megerősítésére és lelkünk épülésére olvasom Istennek igéjét a Zsoltárok könyvének 36. fejezetéből. A karmesternek, az Úr szolgájáé, Dávidé. A bűnös ember szíve mélyén ott suttog a bűn. Nem számít neki az Isten félelem, sőt, azzal hízeleg magának, hogy bűnével gyűlöletet tud szítani. Szája rontást és csalárdságot beszél. Nem akar okos és jó lenni. Rontást eszel ki ágyában, nem a jó úton jár, nem veti meg a rosszat. Uram, szereteted az égig ér, hűséged a fellegekig. Igazságod olyan, mint a hatalmas hegyek, ítéleteid, mint a nagy mélység. Embert és állatot megtartasz, Uram. Mély drága a te szereteted, Istenem, szárnyad árnyékába menekülnek az emberek. Duslakodnak házad bőségében, örömöt árasztasz rájuk, mint patakot. Mert nálad van az élet forrása. A te világosságod által látunk világosságot. Maradj hűséges a téged szeretőkhöz, igazságos a tiszta szívűekhez. Ne taposson rám a gőgösök lába, ne tegyen bújdosóvá a bűnösök keze. Majd elbuknak a gonosztevők. Elterülnek, nem tudnak fölkelni. A mi Istenünk tegye áldottá az ő ígéjét, hogy ne csak hallgatói, hanem befogadói és megtartói is lehessünk az ő lelke ereje által. Gyertek, imádkozzunk! Áldunk és magasztalunk, mennyei édesatyánk, megköszönjük azt, hogy a megtartó kegyelemről beszélhet mindaz, hogy ilyen népesen összegyülekezhettünk a mai napon. Köszönjük Istenünk személy szerint, hogy megtartottad a mi életünket. Köszönjük, hogy nem csak emberi erő, nem csak akarás, nem csak emberi szerencse és egészség az, ami megtart bennünket, hanem a te hatalmas kegyelmed. Az a kegyelem, amely életre hív, gondoskodik, amely megvált és megtart. Köszönjük mindezt. És köszönjük azt, hogy még a külső világ, a természet is a te megújító kegyelmedről beszél. Beszél arról, hogy lehetünk bármilyen mélyen. Lehet lelkünk bármennyire közel a porhoz. Te akkor is felemelsz bennünket. Élettel töltesz meg, és vezetsz Jézus által az örök világosság felé. Mindezt megköszönve, Istenünk, kérünk, hogy légy jelen közöttünk. Különösképpen ragyogj föl a te jelenléteddel a mi szívünkben. Add, hogy Isten tiszteletünk minden cselekménye legyen az éneklés, imádság, igeolvasás és különösképpen az ige hirdetés, hadd beszéljen rólad és hadd magasztaljon téged. Tégy készé bennünket, hogy a te igédet nyitott szívvel tudjuk fogadni. Legyünk nyitottak arra az ígére, amely világot teremtett, amely megváltja az embert és életünket hazavezeti. Jöjj közénk lelked által, és tedd mindezt valósággá. Áld meg az ige hirdetőjét, és áld meg bennünket, hallgatókat is. Jézus Krisztus nevében kérjük mindezt. Amen.
Kedves testvérek, Isten igéjét az iménti fejezetből olvasom, a Zsoltárok könyve 36. részéből, ebből egy rövid verset, a 10. vers első felét, mert nálad van az élet forrása. Amen. Azt gondolom, hogy nincs ember, aki tavasztáján, főleg ha városi, akkor ne csodálkozna rá egy virágzó fára, vagy a zöldülő fűre. Engem ez mindig megragad, amikor tavaszodik. És nem csak a szépsége, hanem mindig analógiát érzek természet meg Isten munkái között, mert hogy Isten is ilyen csöndesen dolgozik, mint ahogy a tavasz jön. Nem tudjuk tetten érni, hogy mikor érkezett, mikor is kezdődött, csak az eredményeit látjuk, és azt, hogy eljön majd a termés ideje. Isten is ilyen csodálatos életadó, hogy csöndben, de hatalmas munkát végez, nem késik, nem siet, ilyen Isten az, aki életet munkál ebben a világban. Számtalan területen a halálnak az erői folytogatnak, meg vesznek körül bennünket, de én itt szeretném, hogyha ma megerősödnénk ebben, hogy Isten életet adó munkája is folyik ebben a világban. Ő is dolgozik. Te nálad van az életnek a forrása. Testvérek, a Bibliában két szó van az életre, az életnek megfelelően. Az egyik a biosz, ez a fizikai, biológiai létezésünket jelenti, a másik pedig a zoé, ez pedig az örök életet, azt az életet, ami már Isten munkája bennünk. Mind a kettőről mondanék néhány szót, és remélem, hogy az Isten tisztelet végére megterem a szívünkben a hála mind a kétféle életért, amivel Isten megajándékoz. Hát először a biosz, a fizikai létezésünk. Testvérek, bármennyire is el szoktuk ezt felejteni, de a fogantatásunkhoz Istennek is köze volt, köze van, nem csak a szüleinknek. Isten is ott állt a mi utunk kezdeténél. Sőt, mennyi mindent elvégzett értünk már a születésünk előtt. Én ezt egyszer végig gondoltam, hogy mennyi mindennek már csak az örököse lettem, amikor én betoppantam ebbe a világba, amit ő már megcsinált, mielőtt én idejöttem volna. Születésem előtt megtörtént a nagypéntek, és az a csoda, hogy az üdvösséget Isten Jézusban hozzáférhetővé tette számomra is. A születésem előtt elintézte, hogy Pált Macedóniába küldi, hogy az evangélium Európába érkezzen. Így juthatott el hozzám is. A születésem előtt megtörtént az, hogy Luther Mártonnak Isten világosságot adott, és született egy protestáns egyház, egy olyan lelkiséggel, bibliás, személyes Isten hittel, aminek én boldog örököse vagyok. Születésem előtt elvégezte azt, hogy értem is húzták az evezőt a gályarabok, értem is harcoltak a református fejedelmek Magyarországon a középkorban, és ha már iskolában utazom, akkor hadd mondjam, hogy mostanában csodálkoztam rá arra, hogy milyen örökséget kaptam én a református iskola rendszer, vagy iskola mibenléte kapcsán is. A református iskolának mindig sajátja volt, réges-régóta, a szociális érzékenység. Ma csinálnak ilyen érzékenyítő tréningeket embereknek, vagy csoportoknak, mert már nem mozdulunk semmire. Keményen van kalapálva a szívünk. Külön projektek folynak ilyen ügyben, érzékenyítő dolgok. Református iskola mindig hordozta magában ezt. Szegény népek gyerekeit vette föl sorra, tömegestül. Akkor se kellettek senkinek a szegények. És hogy fölvállalták őket, tanították, tanították őket, és jobbágy fiúk is egyetemig jutottak, sőt külföldi egyetemekig, és aztán hazajöve beplántálták a tudásukat református közösségekbe, gyülekezetekbe, falvakba. A református iskolának öröksége az a fajta tehetséggondozás, amit mondjuk a cívis debreceni polgárok végeztek a kollégiumban. Hatalmas pénzeket fektettek európai szintű tehetséggondozásra. És nem épületekbe fektették a pénzüket. Korabeli utazók azt mondták Debrecenről, hogy egy hatalmas falu. Két valamire való épülete van, egy nagy templom, meg egy nagy kollégium. Semmi egyéb. És ott kezdődött náluk az a fajta tehetséggondozás, amelyik nem egókat képez, és nem hatalmas, nagy arcú individumokat, hanem olyan embereket, akik a tehetségüket a közösségbe forgatják vissza. A református iskolának sajátja az, amiről ma beszélnek, hogy a munka becsülete. Reformátorok óta nyílt össze a szakrális tér a rendes életterünkkel, a profánnal, és azt mondták a reformátorok, hogy a munka is istentisztelet. És ha a munkában nem alkotunk becsületeset, és nem tisztességesen dolgozunk, akkor hiába a templomi istentisztelet. Akkor hiába a vasárnapi zsoltározás. Orandó et laborandó. Ma is ott van a debreceni iskola falán. Ezt ma annyiszor halljuk, és ezt nem kell nekünk felfedezni, testvérek, nem nekünk kell kitalálni. Kaptuk. Már a születésünk előttről hozzuk. Aztán a református iskolának sajátja az a fajta puritánság, amit ma így hívnak, hogy önkorlátozás. Tanulmányok sokasága születik arról, hogy ha az emberiség, a mai emberiség nem tanulja meg magát korlátozni, akkor feléri a tartalékait, és nincs jövője. Az, hogy ma én 28 féle joghurtból választhatok, az sokba kerül a következő nemzedéknek. És ezt sem nem kell föltalálnunk. Ez ott van abban az örökségben, amit mi kaptunk. És a közösséget való felelősség. Népért, hazáért, nemzetért, gyülekezetért, családért. Annyira megrázott engem, amikor most újra hallottam egy előadásban, hogy a református iskolák diákjai ott voltak a szabadságharc zárlai alatt. Nem volt vitás számukra, nem volt kérdés számukra, hogy ők a hazáért tegyenek. És nem csak spirituális dolgokban gondolkodtak. De nem a francia forradalom jelszavai fűtötték őket. Nem a szabadság, egyenlőség, testvériség volt az, ami munkált a szívükben. Hanem az az egészséges, predestinációs hit. Ami azt jelenti, hogy Örök életem van Jézus Krisztusban. És a földi életemet nem kell féltenem, mert van folytatás. És az a fajta hit, hogy Isten, ha ide tett engem erre a világra, akkor megbízott egy feladattal, és amíg én azt el nem végzem, addig elpusztíthatatlan vagyok. Ezzel a fajta jó reménységgel és hittel vállalták a harcot is, a veszélyes helyzeteket is, és adták oda akár az életüket is. Ez most egy kis kitérő volt, de én engem nagyon-nagyon megvigasztalt és megerősített, és büszke voltam arra, hogy református lehetek, és hogy ilyen örökséget kapok én, és veszek át, amikor a mi iskolánkkal, a református iskolák medrébe lépek bele. Nem kell föltalálni egy csomó dolgot, hanem nagyon modern és használható mindaz, amit születésünk előtt az őseink kimunkáltak, megküzdöttek az ő tapasztalataik. Köze van Istennek a mi földi életünkhöz, és egy csomó mindent beletett a fizikai létünkbe is, ha meggondolnánk, hogy hány ember munkája van abban, hogy mi ma ilyen karosszériában, ilyen erőnléttel itt lehetünk, hogy lélegzünk, eszünk és vagyunk. Te takargattál engem anyám méhében. Szemeid látták az én alattalan testemet, és ezek mind meg voltak írva a te könyvedben. Mind meg voltak írva felőlem. Néha elfelejtjük ezt testvérek meg a sok nyűgünk, bajunk meg betegségünk között. Nem nagyon vagyunk hálásak a puszta létezésért, de az élet az Istennek az ajándéka. Annak minden szakaszával. Nem csak a fiataloknak ajándék az élet, hanem minden szakasza. Hogyha belegondolunk, hogy egy-két éves kisgyerek milyen kedves, tündér, falnivaló csöpség. Látjuk azt a fantasztikus fejlődést, amit produkálnak az első években. De nemrég csodálkoztam bele, hogy micsoda neurobiológiai apparátus működik e mögött. A tükörneuronok titka. Hihetetlen történet, amit mostanában felfedeztek. És ez tanítja meg nekünk azt, hogy reflektáljunk a világra, hogy utánozni tudjunk, hogy működjön a modell utáni tanulás. Csoda dolgokat művel Isten a mi fizikai állományunkban is. Vagy az óvisok nyitott szíve. Régebben még óviban is tartottam hittan, nagyon féltem tőlük, mert 100 hangya, hogyha szétereztik őket egy terembe, akkor az nagyon nehéz összeterelni, és én nem voltam ebben ügyes, engem ők becsomagoltak. De azt megtanultam tőlük, hogy konkrétan vesznek mindent, amit mondok. Hogyha azt mondjuk, hogy bizony a szívünk sötét a bűntől, akkor ő azt úgy veszi, hogy az sötét, az bizony beszínezhetően fekete. Ha sírsz, veled sír. Ha nevetsz, veled nevet, és mindent elhisz neked. És az Úr Jézus ezt a korosztályt állítja a középre, amikor azt mondja, hogy ha olyanok nem lesztek, mint a kisgyermek, ha ilyen konyhat nélkül el nem hiszitek Istennek, amit mond, akkor nem menhettek be Isten országába. Ezt a bizalmat tőlük lehet megtanulni. Csoda az élet, csoda a kamaszkor, az első szerelmek, az első nagy döntések, az első nagy barátságok, az első nagy balhék ideje. Mind-mind-mind csoda. A felnőttség, az alkotás ideje, amikor alkothat az ember családot, alkothat a munkájában újat, alkothat maga körül életteret. És ajándék az időskor is. Mindenki szeretne ugyan hosszú időt élni, de megöregedni senki se szeretne. De mégis ajándék. Ajándék a fiataloknak, hogy azt ne higgyék, hogy az élet örökké tart. Hogy lássák a fiatalok, hogy az élet elfogy, hogy így fogy el, és hogy ne rendezkedjenek be véglegesen erre a világra, mert van folytatás. De ajándék az időskorú embernek is, mert lehet a számadás ideje, a csend ideje, az imádság ideje, és számot vethet azzal, hogy miért is tartogatja őt még Isten. Talán azt gondolja, hogy nem tartogat már nekem semmit az élet. De Isten tartogat valamiért, talán még el kell végezni valamit, vagy ő akar kimunkálni valamit az életünkben. Mindenképpen ajándék. És ha most lépünk egyet a másik életre, a Zoé nevű örök életre, akkor arról meg azt kell tudjuk, hogy az is Isten ajándéka, de mennyire, hogy az. És az nem a születésünk pillanatában indul, de nem is a halálunk pillanatával kezdődik. Ez egy téves felfogás, hogy azt hiszük, hogy amikor meghalunk, akkor alanyi nyugon automatikusan jár nekünk az örök élet. Az örök létezés az igen. De az örök élet, amiről ő beszél, az akkor kezdődik, amikor kezünket belecsúsztattuk Jézus Krisztuséba. Amikor rád bízzuk magunkat. Amikor hajlandók vagyunk elfogadni, amit kínál. Amikor hajlandók vagyunk lemondani az önrendelkezés jogáról. És azt mondjuk, hogy most már jöjjön az, amit te akarsz. Mit akarsz, Uram, hogy cselekedjek? Ezt nevezi felülről való születésnek az ige. Vagy belső megelevenedésnek. Új embernek is nevezi ezt a Szentírás. És ez az új ember bennünk, ez a bennünk született krisztusi felülről való valóság, ez nagyon szeretne Jézus Krisztushoz hasonlítani. Az ilyen emberben, akiben elültetődött az új élet csirája, az ilyen ember számára nem teher az, hogy Jézushoz hasonlítson, hanem szereti ezt. Úgy örül Jézus Krisztus jelenlétének. Úgy örül minden olyan alkalomnak, amikor érzi Isten jelenlétét, Isten szent lelkének a munkáját. Akarja Isten akaratát. Egy húron vendül vele, egy ő Isten akaratával. Ezen az új életen, testvérek, nem fog az idő. És ennek az új életnek meg se kottyan az öregség. Sőt, nem tudom, hogy feltűnt-e már, hogy a Miskolán címerében ez az ige van, hogy a belső ember napról napra újul. És ez úgy kezdődik, hogy a külső emberünk megromlik, ha megromol is, írja Pál, de a belső napról napra újul. Tehát miközben fölszávalódik lassan ez a biológiai sátorházunk, aközben elkezd egyre inkább izmosodni, kondicionálódni, kiteljesedni az új, egészen addig a pillanatig, a teljes délig, amikor majd átlépjük biológiai létezésünk határát, és akkor zavartalan közösségben lehetünk Jézus Krisztussal. Én is tudom, hogy bűntelen leszek majd nálad odafenn, majd nálad odafenn. Az örök élet, mind a két létezés, mind a két élet Isten ajándéka. Testvérek, a földi élet azért van, azért adta Isten, hogy megragadhassuk abban az örök életet. Gyakorlatilag ez a legfontosabb célja annak, hogy ide jöhettünk élni, remélni, hogy megragadjuk azt az örök életet, amit Isten kínál. Sok szép történet van a Bibliában, ami arról szól, hogy volt, akinek sikerült megragadni ezt, és volt, akinek nem sikerült. A nem sikerült, hogy számomra a legplasztikusabb példa Félix, a helytartó, aki Pál apostolt kihallgatja, és azt nem veszi észre, hogy tulajdonképpen ott már régen nem egy kihallgatás zajlik. Ott már régen túl vagyunk a perrendtartáson. Ott már Isten beszél hozzá. Ott már Isten közelíti Félix szívét. Isten nyitogatja az örökkévalóság lehetőségét, ajtaját neki. És olyan megrázó, amikor kiderül Félixről, hogy ő közben azon gondolkozik, hogy ha Pált még kicsit tartogatná, meg megszorongatná, akkor pénzt kaphatna talán a szabadságáért. És nem olvassuk, hogy még egy kihallgatás volt. Pedig Félixet megérintette, amit Pál mondott. Amit Pál mondott, abban ő több területen érintett volt, meg is ilyet. Kiderül a leírásból, hogy ő megkapta a sok kegyelmi állapotát. Ő sokkolt, amit hallott. Ő tudta, hogy itt valamit lépni kell. És nem mondta, hogy nincs igaz a Pálnak. Nem akart őt meggyőzni másról, nem okoskodott. Hanem tetszenek emlékezni, hogy bújt ki a döntés alól. Azt mondta, hogy mindig az, de most nem alkalmas. Mostan eredj el, és majd legközelebb meghallgatlak. Csak az időzítés rossz, egyébként minden rendben. És nem volt még egy meghallgatás. Ne várjuk azt, hogy majd jobbak lesznek a körülmények, meg majd a hangulatom egy kicsit jobban, meg ha majd rendeződnek az élet dolgai, meg ha majd én magam alkalmasabb leszek egy kicsit az ilyen lelki dolgokra, mert most nem vagyok annyira. Nem kell alkalmasnak lenni, testvérek, nem kell nekünk emberfölötti embernek lenni, nem kell a lelkünket így idomítgatni Jézus Krisztushoz. Ő nem várja elő, ide jött embernek. Ő jött ide, idomult hozzánk. Ne várjuk, hogy alkalmasabb leszek, nem lesz alkalmasabb pillanat. Mindig csak a most van, az a miénk. És ott van a Lator, akinek tényleg az utolsó pillanatai voltak, és ő meg tudta ragadni. Neki már nem volt ideje töprengeni azon, hogy most hogy, meg mint, meg... Csak meglátta Jézusban, hogy ez az ember Isten. Megtarthat engem, és szólt neki. Szeretném biztatni a testvéreket, hogy higgyék Isten jó szándékát, hozzátok való szeretetét, hozzátok való jó indulatát. Van néhány ige, ami annyira szépen biztat ebben. Tudjátok meg, hogy kedveltjévé választott benneteket az Isten. Hát ne féljetek, ne szorongjatok, ne tartsatok ettől. És elindultok ezen az új úton, majd a következő lépést mindig megmutatja. Hát eddig is ő hordozott, mindent ő végzett el, az üdvösségünket, mindent ő készített el. Tételezzük fel róla, hogy menni fog, az új életben is tud vezetni, és meg fogja értetni magát velünk. Neki arra ezer módszere van. Ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok. Hogy hirdessétek annak dolgait, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára elhívott titeket. Kicsoda olyan nép, mint Izrael, akit az Úr véd. Boldogok, akiket te magadhoz fogadsz, hogy lakassanak házadban örökké, dicsérhetnek téged szüntelen. Testvérek, csúsztassuk oda a kezünket, csatlakozzunk rá az örök élet forrására, akitől a fizikai létünket is kaptuk. Minden, amink van, az tőle jön. ha visszatekintünk. És a jövőnket is ő készíti el. Az a forrás is nála van. Amikor körbenézünk a világban, és látjuk ezeket a tömegeket magunk körül, akik nemhogy nem források, hanem éppen minden energiát elszívnak másokból, lelaknak mindent, és kiszednek mindenkiből mindent, mit lehet használni, mi az, amit megszerezhetünk magunknak, akkor olyan elkeserítő, hogy nincsenek források, csak használók, felhasználók vannak, felélők vannak. És nem is az a baj, hogy hát az is elég nagy baj, hogy milyen a GDP egy főre jutó aránya. De nagyobb baj ennél az, hogy mennyi az emberségnek, a tisztességnek, a szeretetnek az egy főre jutó aránya köztünk. És micsoda üdítő jelenség ilyen közegben, ha találunk ilyen forrás embereket. Nekem készülés közben eszembe jutott egy barátnőm, aki ilyen abszolút forrás. Túl azon, hogy egy nagy családot gondoz, meg sok munkája van, hatalmas ilyen itató virtsaftot végez, hogy valahogy a környezetébe keverednek emberek, nem tudom, hogy hogyan, ezt valószínűleg Isten szervezi, és ő nem csinál semmi különöset, csak úgy beszélget, mond ezt azt, vagy mond egy igét, vagy ír egy e-mailt, de rengeteg embert táplál meg, néha egy-két szóból. Ő forrás. Ő nem felhasználó, hanem olyan, akiből mások ismeríthetnek. Az Úr Jézus a samáriai asszonynak beszél erről, aki hát szintén nem egy nagy karrierszegény, meg egész életében arra vágyott, hogy ő is forrást találjon, és volt öt férje is. Igazából senkiben nem találta a szeretet forrását, és eléggé perifériára szorult a közösségben is, ahol élt, és lenézték emiatt. És akkor találkozik az Úr Jézussal, és belekóstol ebbe a forrásba, hogy ez engem másképp lát, ez engem másképp szeret. Hogy tud ő szeretni? Akkor neki mondja azt az Úr Jézus, hogy ha valaki abból a vízből iszik, amit én adok neki, ha valaki az én kutamra jár, ha valaki nálam tankol, ha valakit én itathatok, az anélkül, hogy ezt szervezné vagy csinálná, saját maga is forrássá válik. Az ilyen ember bensejéből örök életnek forrásai buzognak. Ezt sokkal szebben fogalmazta meg tőlem Bódás János egy versben, ezt a forrás létet. Szeretném ezt befejezésül felolvasni. Azért van síró, hogy vigasztald, és éhező, hogy teríts asztalt. Azért van sebb, hogy bekösse kezed. Vak, elfagyott, azért van, hogy vezesd. Azért van annyi árva és üldözött, hogy oltalmat lejjen karod között. Azért roskadnak mások vállai, hogy terhüket te segítsd hordani. Az irgalmat kínok fakasztják, s mélység felett van csak magasság. Ha más gyötrődik, vérzik, szenved, azért van, hogy te megmutathasd, mennyi a szeretet benned. Megmutattad-e néha legalább? Enyhült-e, szépült-e tőled a világ? Vagy tán kezettől támadt foltra folt, ott is, hol eddig minden tiszta volt? Mi vagy? Vígasznak írnak szántak, menedéknek, oszlopnak, szárnynak. Ki van jelölve a helyed? Ne nyugodj, míg meg nem leled. Csak ott leszel az, aminek rendeltettél. Másként rideg, céltalan lesz az életed. Mag leszel, mely kőre esett. Elkallódott levél leszel, mely a címzethez nem jut el. Gyógyszer, ami kárba veszett, így sose kap meg a beteg. Rúd leszel, de zászlótalan. Kalász leszel, de magtalan. Cserép, miben nincsen virág, és nem veszi hasznot sem az ég, sem a világ. Jézus Krisztus óta nem vagyunk ilyen hiába való életre károsztatva. Áldja meg Isten a testvéreket abban, hogy számoljanak a forrással, számítsanak a forrásra, vegyék azt igénybe, és aztán mások számára is üdítő jelenségek lehessenek, táplálékforrások ebben a világban. Imádkozzunk. Édesatyánk, magasztalunk téged, kérünk, bocsáss meg, hogy annyira elfeledkezünk sokszor a leglényegesebb dolgokról. Bocsáss meg, ha természetesnek vesszük azt, hogy járunk, kelünk, hogy dobog a szívünk, hogy fölbírunk kelni, hogy elbírjuk végezni a napi munkánkat. Olyan ritkán látjuk meg amögött a te hatalmas kegyelmedet, ami minden reggelünkkel megújul. Köszönjük neked, hogy életre hívtál bennünket, és köszönjük, hogy az életünket te tartod, mióta itt létezünk és vagyunk. Köszönjük, hogy ezer veszély között te óvtál meg. Magasztalunk téged, édesatyánk, azért, hogy az örök élet is hozzáférhető számunkra. Őrizd meg bennünket attól, hogy ellökjük a kezedet, amikor ezt kínálod, hogy kiüssük a kezedből ezt a fajta forrásvizet. Köszönjük neked, hogy tökéletesen elvégeztél mindent, és semmitől nem kell félnünk, jól intézel minden dolgunkat. Szeretnénk, édesatyánk, valóban hasznos életet élni, úgy szolgálni, hogy az neked is tetszen, és látva mások az életünket, dicsőítsék az Istent azért. Kérünk, segíts észrevennünk, hogy ki az, akinek szüksége van ránk, ki az, akihez oda kell lépnünk. Kérünk, segíts, hogy derűsebbé, jobbá váljon tőlünk az élet ott, ahol vagyunk. Köszönjük neked a mai napot, köszönjük neked valóban az éltető esőt, a napot, a tavasz szépségeit, köszönjük neked egymás arcát. Áld meg, Úr Jézus, a gyülekezetünket, mindenkit, aki téged vár, te elégíts meg. Te megadod eledelünket testileg, lelkileg, idejében és ingyen. Ámen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, dicsőség mindörökké. Ámen. Ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, megtartásra való nép vagytok, hogy hirdessétek annak csodálatos dolgait, aki a sötétségből az ő világosságára hívott el benneteket. Ámen.